fejben dől el, hogy egy versenyen hogyan teljesít valaki? Hogy egy edző mennyire képes motiválni a játékosait? Fejben dől el, hogy mi lesz egy sportban tehetséges gyerekből? És annak jó megélése, hogy a sikerek után kudarcok is jönnek? De mitől függ a biztos mentális egészségünk? Mindezekre és még sok másra is keressük a válaszokat ebben a podcastben. Ez a Fejben dől el, egy műsor a sport mentális hátteréről. A podcast állandó szakértője Kaszás Kornél, egykori profi futballista, mentáltréner.
Köszöntjük ismét kedves nézőinket Székesfehérvár elegáns belvárosi szórakozóhelyén a Padis Bistróban. A Fejben dől el podcast sorozat ezúttal folytatódik. Vendégünk Horthy Dóra, 101-szeres válogatott, háromszoros EB résztvevő, ismert kosárlabdázó és Kaszás Kornél mentáltréner. Dúrihoz fordulok elsőként, nem lehetett könnyű dolgot, hiszen te voltál adásban a kosarasok 22 pontról elveszített mérkőzésen, ami gyakorlatilag egy karnyújtásnyira volt az olimpiai szerepe, és néztem az adást, akkor úgy éreztem, hogy te voltál adásban az első megszólaló, mint szakértő. Nem lehetett könnyű dolgod.
Nem volt egyszerű a helyzet. Hát minket is ott sokkolt ez az eredmény. Tényleg nehéz volt, és egyébként most is nehéz róla beszélni, mert ez egy óriási lehetőség volt a lányoknak, meg ugye az egész magyar kosárlabdának. Ugye azóta már a férfiak is játszottak válogatott meccset, ők kétszer kikaptak, tehát hogy az egész most kicsit olyan rosszul alakulnak ott a dolgok. Hát reméljük, hogy sikerül majd ebből kimenni.
Volt olyan érzésed, hogy már tényleg a kezünkben van? Tehát megvan a repülőjegy Párizsra?
Volt, persze, hogy sőt, volt.
Csak ilyen volt
a az egész országnak volt. Tehát gyakorlatilag fél időben már mindenki arról beszélt, hogy olimpiára mennek a csajok, hogy ez mennyire jó dolog. Utána azért ott a harmadik negyed, még egyébként az sem volt annyira vészes, ott a negyedik negyed harmadik perce körül kezdődött ez a teljes összeomlás.
Igen, nekem is egyébként pont ezen a mérkőzésen, ha valaki a harmadik negyedben semleges szurkolóként feláll és hazamegy, mert magyar győzelmet ünnepelnek, nem lepődik meg senki szerintem. Ehhez képest egy nem várt eredmény született sajnos.
Hát igen, ahogy ugye a kanadaiaknak ezen múlott az olimpiára való kijutása, megdöbbentő, hogy szerintem ők már sírhattak fél időben, hogy 20 ponttal, akkor ugye még nem 20-tal, de hogy vezetett a csapat, a magyar csapat, és utána mégis ők kerültek ki az olimpiára. Hát az ő oldalukról nyilván ez egy óriási mázni, de a mi oldalunkról sajnos nem.
Háromszor voltál Európa-bajnokságon, olimpiára akkoriban nem nagyon volt esélyünk. Benned maradt ilyen szempontból hiányérzet karriered kapcsán?
Hát most vannak, akik megkérdezik, hogy érzem magamat ezzel kapcsolatban, vagy hát főleg előtte, amikor lehetőség volt rá, kicsit irigykedtem. Szóval őszinte vagyok, irigykedek, mert nekünk soha nem volt ekkora lehetőség. Nem tudom, hogy mi múlott, azért úgy érzem, hogy nekünk is voltak jó játékosaink, volt tényleg minden posztra jó játékos, klubszinten eredményesek voltunk. Valahogy lehet, hogy túl nagyok voltak az egók, vagy nem tudom, valami egyszerűen soha nem állt össze, és ezért nem volt bennünk ilyen kiugró siker.
Egy mentáltrénál mit tud hozzátenni ilyenkor meccs előtt?
Igazából nem közvetlen a meccs előtt, én úgy gondolom, hanem egy hosszabb felkészülés során tud segítség lenni. Több különbözőféle módszerrel, praktikával lehet ezeken segíteni, hogy mondjuk amikor jön egy ilyen hullám vagy a mérkőzés közben, akkor azon át tudjon lendülni a játékos, felismerje és át tudjon lendülni, és akár mondjuk olyan erővel bírjon egy-egy meghatározó játékos, hogy magával ragadja az összes többi csapattársát.
Amikor te a csúcson voltál néhány évvel ezelőtt, dolgoztak veletek ilyen szakemberek?
Nálunk pszichológus volt, főleg a válogatottnál, klubnál sose. De azért én még azt mondom, hogy kicsit már idősebb vagyok, akkoriban még ez nem egy elfogadott dolog volt, főleg nem az edzők részéről. Tehát nyilván itt az edző az, aki először azt mondja, hogy a csapat közelébe engedek-e valakit. Igen. Itt az, hogy ő hisz-e benne, nem hisz benne, milyenek a tapasztalatai, esetleg családban volt-e már valakinek dolga pszichológussal. Szerintem ez egy kicsit ilyen összetettebb kérdés. Úgyhogy nekünk nagyon nem volt ilyen segítségünk, lett volna rá szükség, tehát biztos, hogy lett volna rá szükség. Ha jól tudom, most már a lányoknál volt ilyen segítség, most ezt ne hozzuk összefüggésbe azzal, hogy igen. Csak azt mondom, hogy ez egy hosszú folyamat. Tehát, hogy egyik napról a másikra beállít valaki, hogy itt egy mentáltrénel, itt egy pszichológus, itt egy külső segítség, akkor szerintem 10-ből 8-an nem kell nekem ilyen segítség. Viszont most már szerencsére ott tartunk, hogy egyre több helyen van rá igény, elfogadják az edzők is, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog. Nekünk annó volt ilyen a válogatottban, hogy utolsó negyedben nem dobtunk kosarat. Tehát az is egy ilyen hasonló, csak az egy elbéselejtező mérkőzés volt, és úgy kaptunk ki hazai pályán a törökök ellen, vagy ugyanezt történt, csak akkor még pontot se tudtunk dobni, azért az évekig kísért minket.
Volt olyan pillanat a karrieredben, amikor úgy érezted, hogy nem volt, de mennyire sokat segíthetett volna mondjuk egy pszichológus?
Hát így kifejezetten.
Adott meccs után, tehát nem volt ilyen érzés?
Meccs után nem volt ilyen, most nyilván már idősebb fejjel, úgyhogy gyerekekkel foglalkozok, nekem is gyerekeim vannak, azért most már máshogy látom a dolgot. Biztos, hogy a pályafutásomon van lettek volna olyan helyzetek, amikor tudott volna segíteni. Mondom, akkoriban még egy kicsit ilyen más szemlélet volt.
Mi a véleményed azzal kapcsolatban, hogy mentális felkészülést belevinni már az utánpótlás nevelésbe?
Szerintem nagyon fontos, és szerintem nyilván nem arról beszélünk, hogy 9 éves korban, vagy 6 éves korban már erről van szó, de például egy 6 éves, 9 éves gyereknél az edző felelőssége, mint pedagógusként az, hogy már esetleg ott elkezdje készíteni a gyerekeket, olyan versenyhelyzetbe tenni őket. Nyilván azért itt heti 3-4-szer, másfél órákról van szó, de én úgy gondolom, hogy egy pedagógus vagy egy edzőnek ezt látnia kell, tudnia kell, hogy kiből hogy tud kihozni maximumot, illetve tényleg olyan szituációba tenni, ami majd mérkőzésen is. Illetve a másik, és ez kicsit visszautalva az olimpiai selejtezőre is, hogy az edzőnek is a felelőssége az, hogy megismerni a játékosokat, és tudni, hogy kik azok az emberek, akikre ilyen szituációban lehet számítani. Illetve tudom, hogy mindenkire lehet számítani, csak igenis van olyan típus, aki kiélezett helyzetben azt mondja, hogy ide nekem a labdát, én megoldom, és tényleg megoldja. Vagy van olyan, aki inkább háttérbe szorul, tuti védekezés, vagy inkább másban próbál meg segíteni a csapatnak. És most például itt az olimpiai selejtezőn olyan emberre lett volna szükség, aki tényleg a hátára veszi a csapatot, és tud egyet lendíteni.
Igen, én is ezt láttam, hogy kellett volna még mentálisan olyan erős ember, aki észreveszi a mérkőzés folyamán, hogy nem jól alakul a meccs, jó, nem baj, én a hátamra veszem a csapatot, és csinálom, és tényleg vállalkozik bátran, próbálkozik 3 pontos dobásokkal. Most annyira nem akarok belemenni szakmailag, nem kosárlabdából jöttem, de hogy tényleg extra passzokat bevállalni, extra dobásokat, pontszerzéseket, ez hiányzott szerintem is.
Igen, de mondjuk hozzáteszem, hogy azért ők nem voltak még ilyen szituációban. Én se, mi se, senki se. 40 évvel ezelőtt volt utoljára a magyar kosaras ilyen szituációban, nyilván azért a tét nyomta őket. Tehát nem tudhatjuk, hogy bennük mi játszódott le, hogy most könnyű azt mondani, hogy jó van, akkor majd valaki a hátára veszi a csapatot, de egyébként kicsit talán a kispadról is olyan szempontból bele lehet szólni, hogy akkor nem tudom, egy technikait kiharcolok. Tudom, hogy maga a meccs nem úgy hozta, mert így gyakorlatilag folyt a meccs, mi domináltunk, tök jó volt. A spanyolok úgy kosarazgattak. Én azt gondolom, hogy bennük az volt, hogy ne maradjanak szégyenbe, ne hússzal kapjanak ki egy ilyen meccsen, és akkor úgy játszottak. A játékvezetés se volt egyébként rossz, de hogy úgy valamit ilyenkor, nem tudom, hogy tényleg egy technikait kikérni, hogy ráborítani az asztalt, vagy széket bedobni, bármi tényleg, mert azért ez egy óriási nagy lehetőség volt.
Igen. Pályafutásodra visszaemlékezve, mely edzőtípus szereted jobban, a korbácsost vagy a játékos pártit?
Hát volt minden. Én azt mondom, hogy én is a életem különböző szakaszaiban más voltam, és másra volt szükség. Tehát ezt igazából akkor nyilván mindig az a nem jó, ami van.
Játékos, különböző, hogy nem sikeres.
Ugye, hogy azért ez...
Igen, a győzelem az elfed minden problémát.
Ez így igaz. Volt tényleg mindenben részem. Én inkább kicsit már így utólag jobban magamra vetítem ki a dolgokat, hogy én mi az, amit mondjuk ellazáztam, vagy csinálhattam volna komolyan, mi az, amiben mondjuk minden erőmet, energiámat beletettem, de így utólag azt látom, hogy nem biztos, hogy azzal kellett volna foglalkozni. Szóval, hogy azért ez nehéz, mert azért 20 évről beszélünk.
Veretes volt a karriered. Az edzőt hogy érdemes összegyúrni? Mekkora hányad a szakma, mekkora a pedagógus, a tanárember, illetőleg akár egy kicsit sportpszichológus is? Tehát mi az, ami ilyenkor megfelelő arányban kell, hogy legyen, hogy tényleg egy szakvezető valóban sikeres legyen?
Szerintem lehet sikeres úgy is, hogy kicsit mindenből van, meg lehet úgy is sikeres, hogy mondjuk tényleg egy ilyen hajcsár, mert olyanok a játékosai. Tehát leginkább szerintem az edző akkor jó, hogyha megtalálja minden játékosához azt az utat, hogy kivel hogy kell dolgozni, viszont ezt úgy, hogy a játékosaik nem érzékelik azt, hogy mondjuk veled kivételezek, neked kevesebbet engednek meg, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon bonyolult, nehéz dolog. Ott van például Zsejko Obradovics, ő a Partizán Belgrádnak ugye most az edzője, hát azért a testbeszédő viselkedése az elég komoly, szerintem azért ő nagyon csúnyán beszél a játékosaival, mégis működik. Megtalálta azokat a játékosokat, akikkel ez megy, és sikeres, ott van mögöttük, nem tudom, 20 ezer fanatikus szurkoló, tehát az is egy ilyen speciális helyzet, de nem biztos, hogy ezt minden felnőtt játékos már eltűri.
Említetted őt, zseniális játékos volt. Kell hozzá szerinted, hogy valaki igazán sikeres edző legyen, hogy játékosként is előzőleg mutasson valamit?
Szerintem van kivétel, de összességében ez egy nagyon nagy előny. Tehát az, hogy valaki jó játékos volt, az nem jelenti azt, hogy jó edző is lesz, mert nem biztos, hogy pedagógiailag át tudja adni az embereknek a dolgokat. De szerintem a játék szempontjából rengeteg olyan plusz van, szituációk, amiket mondjuk megéltél nem egyszer, nem kétszer, tudod, hogy mi volt a helyes, vagy mit kellett volna csinálnod, hogy mit csináltál jól, és ezt nem nagyon jól át lehet adni a játékosoknak.
Dolgozom az utánpótlásban Székesfehérváron, hogy látod magad 8-10 év múlva, akár felnőtt edzőként az élvonalban?
Hát nem tudom, nem látom ugye még egyelőre magamat, a kisfiam júniusban lesz 3 éves, a nagylányom ő majd most összekezdi az iskolát, úgyhogy azért én elsősorban még anyaként funkcionálok. Persze minden mellett már elkezdtem edzősködni. Nagyon szeretem, nagyon tényleg aranyosak a gyerekek, sokszor feltöltenek, tényleg rengeteg dolgot át tudok nekik adni. Nem tudom, hogy hosszú távon. Most úgy érzem, hogy jó helyen vagyok.
Direktről lettél tréner, vagy tudatosan készültél rá?
Nem, és nem tudatosan, és egyébként ez egy vicces dolog, mert szerintem a legtöbben, akik mondjuk, nem tudom, jó játékosok, tehát profi játékosok, jó, én nem leszek edző, mert mindenképpen van egy ilyen dolog az edzőjével kapcsolatban, hogy én biztos nem leszek ilyen, mint az edző, és ahogy közeledsz a karriered vége felé, hú, hát akkor mihez is kezdjek, mi az, amit értek, a kosárlabda. És nyilván ez egy ilyen jó érzés ott lenni a pályán, ha már nem is a pályán tudsz ott lenni, hanem a pálya szélén. Úgyhogy én nem tudatosan készültem, nem tudom, hogy ez meddig fog kifutni, milyen hosszan, de tényleg most jól érzem magam, és a civil, hát civil életre való átállásban ez azért egy sokkal könnyebb, mint hogyha most egy teljesen idegen munkában kellene helytállnom.
Te futballosztál profi osztályban, te hogy emlékszel vissza az edzőidre? Volt, aki nagyon nagy hatást gyakorolt rád, van olyan, akit jobb lenne minél gyorsabban elfelejteni, hogy emlékszel erre?
Ilyen talán nem volt, amit az utóbb mondtál, hogy jobb lenne minél előbb elfelejteni. Igazán minden edzőmnek megvolt a maga stílusa, kedveltem mindegyiket szerintem, tehát hogy nem tudok olyat mondani, akit ne szerettem volna, tehát mindegyik edzőmben volt valami, amit szerintem nagyon jól csinált. Úgyhogy én jó szívvel gondolok vissza minden edzőmre. Nagy hatást gyakorolt rám szinte mindegyikőjük.
Említettem Obradovicsot, akivel csak azért nem dolgoztam, erő férfiakkal tevékenykedik. Volt olyan, akire legszívesebben emlékszel? Külföldön azért játszottál Lengyelországban, Euróligás csapatban, Törökországban is, tehát azért veretes volt a karriered.
Hát nem, mert azért szerintem tényleg, ahogy te is mondtad, úgy mindenkitől kaptam valami jót. Ha akkor mondjuk nem is úgy éltem meg, hogy ez most milyen jó, de hogy hosszú távon azért szerintem a kudarcokból, vagy akár bántásokból is egy csomó mindent lehet tanulni, úgyhogy összességében szerintem ez így volt kerek, ahogy volt.
Mennyire volt nehéz külföldön elfogadtatnod magad?
Hát az nehéz volt, az nagy lépés volt, most tényleg sok lány, sok fiú is felnőttként kipróbálja magát külföldön, én örülök neki, mert teljesen más. Tehát amikor külföldön vagy, ugye ők nem úgy fogadnak téged, hogy oké, te egy vagy ott a saját gyerekeink közül, hanem téged azért visznek oda, hogy teljesíts, hogy húzd a csapatod. Most nyilván Törökország az egy kicsit más kalap, mert ott azért elég sarkosak a dolgok, ott a számokban, a statisztikában mérik a teljesítményedet, ami ugye egy ilyen sportágban, mint a kosárlabda, nem biztos, hogy valós. Tehát ott lehetsz te jó, vagy lehetsz te kosárlabdában úgy jó játékos és légiós is, hogy nagyon jól védekezel, hogy mondjuk nagyon jó külső dobó vagy, de ez nem azt jelenti, hogy minden mérkőzésen 20 pontot jelent. Viszont szerves része vagy a csapatnak, és amikor kell, tudod magad hozni. Viszont ott tényleg ez a minél több lepattanód legyen, és ha már kikapsz egyszer, akkor már menjetek be az irodába, már büntetésekkel fenyegetnek, úgyhogy azért ez a Törökország egy teljesen más világ volt. Most azért a kisvilág is ugye kim van, a Studerági is megpróbálta, ugye ő már Franciaországban van, nem egyszerű. De én azt mondom, hogy ezt is ki kell próbálni, mert kipróbálják magukat, azért ez egy nagyon nagy erőfelmérő, és ebből rengeteget lehet profitálni.
Ez a Mercin, ahol te is játszottál, most már Európa egyik legnagyobb klubja, akkoriban is ennyire erős volt, és domináns a török vagy a nemzetközi élvonalban?
Igen. És egyébként akkor az egész liga is erősebb volt, tehát minden klubnál két női NBA-s és két top európai játékos volt.
Egyik fel a Horthy.
Hogy akkoriban azért több pénz volt, most szerintem kicsit Törökországban is vannak ilyen gazdasági ingadozások, és nem biztos, hogy annyi pénz van a sportban, de hát ugye most a héten ki is derül, hogy a virágék bejutnak-e a Final Four-ba, a Fenerbahce már bejutott a Final Four-ba, úgyhogy azért még most is nevezhetjük top ligának. Viszont ami érdekes ezzel kapcsolatban, hogy a török válogatott meg gyakorlatilag eltűnt a top csapatok közül Európában, úgyhogy náluk is szerintem most már itt az idő elgondolkozni azon, hogy jó válogatottat akarnak, vagy még mindig ezt tesszük a pénzt, jó jönnek a Fenernek a Euroliga cím, de hogy igazából melyik utat választják.
Gyermekeid még picik, de nyilván magasak mint ketten, hiszen a szüleikre ütnek. Szeretnéd, ha ő sportolók lennének? Akár kosárlabdázók, vagy bármely más sportágban?
Ez egy nagyon jó kérdés.
Ha minden kérdés jött, komoly podcastról beszélünk.
Igen, azért erről szoktunk beszélni a férjemmel, hogy mi is lenne a jó. Nyilván a sport az az életük része kell, hogy legyen. Tehát ez nem kérdés. És ezt nekik is majd azért szépen meg kell tanulni, hogy nem kérdés. Egyébként jó adottságú gyerekek, nyilván azért az, hogy a szüleik élsportolók voltak, azért az ő genetikájukban szerintem megmutatkozik. Viszont azért sok ex-élsportolón látom azt, hogy a gyerekeik bár tehetségesek, vagy tényleg jó adottsággal rendelkeznek, de nem biztos, hogy bele akarják tolni őket abba, amit ők végigcsináltak, mert ugye szülőként az ember már máshogy érzi magát. Szülőként az ember sokkal jobban félti a gyerekét, nem akar neki csalódást, nem akar neki fájdalmat okozni, és azért azt láthatjuk, hogy az élsport, igenis vannak olyan szituációk, amikor fájdalommal jár, legyen az lelki fájdalom, vagy legyen az testi fájdalom, csalódással jár, ugye egy-egy ilyen mérkőzés után a gyereket összekaparni, vagy önmagadat összekaparni, úgyhogy, és ugye mi tudjuk, hogy ez erről szól. Úgyhogy biztos, hogy fognak sportolni, azt majd meglátjuk, hogy milyen szinten.
Gyakorló apaként én is igazából hasonlóan gondolom ezeket a dolgokat, mint Dóri, hogy mennyire tereljük sport felé a gyermekünket. Én mindenképp azt mondom, hogy egyrészről igen, óvnám is tőle a kislányomat, hogy ilyen sportoló legyen, mert ugye nem feltétlen mindig egészséges, vagy nem is azt mondom, hogy kifizetődő, de vannak nehézségei. Viszont egy másik nézőpontból meg, ha onnan nézem, akkor meg egyébként nagyon sok mindent ad szerintem, amit akár civil, bármilyen civil foglalkozás során, vagy a civil élete során nagyon jól tud hasznosítani.
Ez így igaz. Egyébként nem azt mondom, hogy nem, mert ennek köszönhetően vagyok, aki vagyok, ennek köszönhetően találkoztam a férjemmel, ugye a családommal, a testvérem is MI1-es kosaras volt. Tehát, hogy azért rengeteg helyre eljutottam, rengeteg embert megismertem. Tehát, hogy én abszolút támogatom, én nem szeretem azt mondani, hogy nem, csak már anyai szív egy kicsit máshogy szólal meg. De azért a családra nagyon nagy szükség van, ha már így a családról beszélünk, hiszen például, ahogy a olimpiai selejtezőről is beszéltünk, azért eléggé megkapták a lányok úgy a médián keresztül, meg minden szempontból, és ilyenkor a család van, aki tudja őket támogatni, mert amikor siker van, akkor nyilván mindenki a része akar lenni, tehát az nagyon jó, akkor a mi csapatunk, akkor örülnek nekik, akkor nyilván kapják a lányok a szeretetet, de amikor mondjuk valami így sül el, akkor viszont a család az, aki ugyanúgy mellettük tud állni. Úgyhogy ez is egyébként ebből a szempontból nagyon egy ilyen érdekes téma.
Igen, teljes mértékben egyetértek ezzel a részével is a dolgoknak, tehát, hogy amikor kudarc van, nyilván ott van egy mentáltréner, tud a kudarc után is segítség lenni, akár egy telefonos beszélgetés, vagy személyes beszélgetések során, de ahogy említette, tehát nyilván a családtagjaid vannak ott, vagy vannak ott a sportolónak, akik közvetlen támogatást tudnak nyújtani, nyilván mind a sikerek, mind a kudarcok alkalmával.
Igen, igen, úgyhogy fontos, támogatni kell gyerekeket, akár felnőttek is, hiába valaki már 25 éves, ugyanúgy szüksége van arra a támogatásra, mert tényleg a sikeres vasútra könnyű felülni, de hogyha valami nem úgy sül el, akkor azért nagyon nehéz is. És tényleg ez hónapig, én biztos vagyok benne, hogy hónapokig most a lányokat is majd kísérti ez a dolog. Viszont ha ügyesek, megkapják a kellő segítséget, támogatást, illetve elfogadják, mert ugye ez is feltétele, akkor ebből az egészből majd úgy fognak tudni kijönni, hogy legközelebb, ha ilyen helyzet lesz, meg fogják tudni oldani.
Így van, egy jó tapasztalat nekik ez a kudarc, úgy gondolom. Én mindenképp akár őket, vagy akár hasonló csapatot arra biztatnék, hogy a következő lehetőségre koncentráljanak már. Főleg ők szerintem azért egy fiatal, tehetséges csapat, úgyhogy én bizakodó vagyok velük kapcsolatban, és remélem, hogy ők is azok magukkal kapcsolatban.
Szerintem igen.
Köszönjük, hogy velünk tartottak a Fejben dől el podcast sorozat mai adásában. Kaszás Kornélia, illetve a vendégünk Horthy Dóra kosárlabdázó volt. Tartsák meg jó szokásukat, és legközelebb is nézzenek bennünket.